amely szólt hozzám, és amelynek alapján a gyülekezetnek igét szeretnék hirdetni. Isten szent lelkét segítségül hívva, abban reménykedve, gyülekezet hitére és imáira is támaszkodva. Megvan írva Pál apostolnak, fiatal munkatársához, Timóteushoz írt második levele, második rész 13. versében. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő meg nem tagadhatja magát. Két hete a hűségről beszélgettünk ötten a televízió kamerái előtt egy úgynevezett kerekasztal beszélgetésen. Ötféle nagyon különböző korú, rangú és felfogású emberek voltunk, közben az utca emberének a véleményét is kis kamerákon bevetítettük. A hűségről, a házassági hűségről volt szó, nem általában a hűségről. Már a felvétel alatt úgy átsuhant rajtam valahol a tudatom mélyén, még néztem a kis kamerákat, és még beszélgettünk különböző módon, különböző szempontból, és nagyon különböző féleképpen. Azt hiszem ez volt a rendezőnek a célja, hogy ütköztesse a nézőket. Úgy arra gondoltam, hogy egyetlen egy elvről, egyetlen egy erkölcsi alapelvről, vagy alapproblémáról, mint a hűség, be sokféle elképzelés, nézet, gondolat, felfogás létezik. Volt olyan, aki szinte képtelenségnek tartotta, hogy egy életet hűségesen lehessen leélni, ha nem is legyintette, valahogy a hűséges emberről úgy beszélt, mint esetleg valaki, aki mondjuk vegetáriánus és sose eszik húst, mint valami csodabogáról, vagy soha nem iszik egy korty alkoholt sem, vagy nem dohányzik és semmi szenvedélye nincs. Hát igen, igen, vannak ilyen csodabogarak is, persze, hát. Na de hát, hát ilyen, hát ez nagyon ritka. És így tovább. Hát mi egyen-ketten megkíséreltük a másik oldalról valahogy rámutatni, vagy elmondani azt, hogy a hűség nem a hűtlenségnek az ellenpólus, hanem az sokkal több annál, más a töltése. Más a hűség, mint a hűtlenségnek a másik oldal. Az több, mélyebb, magasabb. Az egy egész más dimenzió. És még folyt az adás, ami ma délután kerül majd vetítésben, illetve a fölvétel. Utána, amikor összeszedték az ilyenkor szokásos sokféle szerkentyit, arra gondoltam, hogy 30-40 év óta ülök házasságokkal és családokkal bajlódó emberekkel szemben, és hozzám nyilván nem dalénekesek jönnek, hanem templomból vallásos emberek, talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy hívő emberek is, akik a maguk keservét vagy tönkrement házasságát vagy csetléseiket, botlásaikat beszélik meg az öreg bojtárral. És arra kellett gondolnom így visszapörgetve 30-40 esztendőt, sok-sok házasságban volt szabad belenéznem, hogy alig volt olyan, ami bajba került, hogy valami hűtlenkedés ne lett volna benne. Ilyen vagy olyan vagy amolyan félrelépés, csetlés vagy botlás. Magamban így fogalmazódott meg, hogy még a táncdal vagy sláger énekes szinte büszkélkedik, kérkedik a hűtlenkedéseivel. Én azt hiszem, hogy ez egy kicsit túlzás, mert egy kicsit inkább reklámot csinál magának vele. Addig a hívő ember, vagy a vallásos ember, vagy a templomos ember meg igyekszik eltussolni, jaj, meg ne tudják, jaj, ki ne derüljön, jaj, meg ne tudja a párom, vagy az anyósom. Mind a kettőben van valami. Az egyikben egy kis túlzás, a másikben egy kis szorongás. És mégis valahogy az volt bennem, hogy hát nem lenne hű ember, hát hűséges ember. De van, testvér. Én tudom, hogy van, azt is tudom, hogy vannak jó házasságok is, csak nem látszanak. Vannak hű házasságok is. Csak nem kiáltanak, nem büszkélkednek, nem csinálnak reklámot, nekik nem kell aranylemezt eladni. Csak éppen szeretik egymást. De itt látom, hogy vannak deresfejű testvérek is, most egy kicsit hozzájuk is szólok, és a saját szívemhez. Bennünket azonban egy valami fenyeget, amikor ilyen fiatal hűtlenkedők, vagy éppen kérkedők kerülnek elénk, vagy hallunk róluk, hogy összecsapjuk a kezünket, és azt mondjuk nagy kegyesen, hogy hát, ilyen, meg milyen borzasztó. Mikor egy kicsit hallgattam is ezt a kérkedést, és úgy utólag rágondoltam, eszembe jutott egy öreg püspökünk, nagyon régen volt már ez, amikor még mi nagyon fiatal és feketehajú lelkipásztorok voltunk, fiatal lelkészek, és az egyikünk nagyot bukfencezett a hűtlenség vonalán, és nagyon sajnáltuk, mert nagyon szerettük, és egy nagyon kis szűk körben ennek a nagyon bölcsöreg püspöknek föltettük a kérdést, hogy drága püspök úr, hát tessék már mondani, hogy hát, hogy tudunk mi a bűntől megszabadulni? Hogy tudjuk elhagyni? Hogy tudunk vérünkkel, vágyainkkal megbírkozni? Az öreg bölcs azt mondta, hogy egyfolytában birkoznotok kell, fiaim. De ha nem is tudjátok, vagy valaki nem tudná elhagyni a bűnt, és akkor egy kicsit elmosolyodott, azt mondta, hogy mire ilyen öregek lesztek, mint én vagyok, majd a bűn hagy el titeket. De vigyázzatok, hozzátette. Nagyon nagy trükkje a kísértőnek, hogy amikor azt hiszitek, hogy elhagyott már bennetek a bűn, akkor botránkozók, ítélkezők és utálkozók és mutogatók lesztek, hogy lám az, mit csinál? Akkor emlékezzetek arra a jelenetre János evangéliumának a 8. részéből, amikor tetten érik a házasságtörő asszony. Kik akarják, fiaim, mondta az öreg püspök, megkövezni? Az öreg írástudók és az öreg farizeusok, a mutogatók. És amikor Jézus azt mondja nekik, hogy az dobja rá az első követ, aki közülük nem bűnös, akkor esik ki a markukból. Az lehet, hogy egyszer elhagy benneteket a bűn, csak vigyázzatok, hogy meg ne jelenjen helyette a ítélkezés és utálkozás és mutogatás és a botránkozás bűne. Mert akkor csak bűnt cseréltetek. Én most csak egy öreg bölcs püspöknek a tanácsát adtam tovább, ime 30 vagy 40 évvel ezelőtt hallottam, és máig itt él a szívembe, és azt hiszem még élek, élni fog. Azután tovább gondolkoztam ezen az egész hűség kérdésen és problémán, És nem rövid életemből, megint a régmúltból már nyugodtan beszélhetek valakiről, hiszen már elporlat. De egy igen értékes ember volt, akiről most szót ejtek. Nagy műveltségű ember, nagyon konzekvens, templomba járó, ha jól emlékszem, presbitere is volt, egy nagy gyülekezetnek, egyházának hűfia. Nagy tudománya mellett nagyon szerény ember volt. Egy valamire volt büszke, és ezt újra és újra elmondta, hogy ő elfhű ember. Valóban, amikor már egész az osztrák határig sodorták a magyar seregeket, az orosz katonák, értán másod vagy harmad magával nem volt hajlandó elhagyni a hazáját, mert hű akart ehhez a földhöz maradni. Hát meg is járt a tökölt, azt hiszem recsket is, mert nem igazolták. Azóta egyszer jártam a lakásába, egy nagyon szerény, de nagyon ízléses, nagyon szép, bútorokkal, képekkel berendezett lakásba. És úgy láttam egy nagyon két gyönyörű értékes kép között egy kis kopott keretbe, egy olyan kis fura, nem éppen a legízlésesebb kis tájkép, goblen képet. És látta, hogy nézem, azt mondta, hogy tudod, ezt a nagyanyámtól kaptam érettségire, és én ezt le nem venném a falról, mert hűséges vagyok nagyanyám emlékére. Látod, a szobámban van egy Lukas szőnyeg, ez meg az anyám kedvenc szőnyege volt. Ő mindig kefélte a rojtokat, és én mindig látom a kezét. Én hűséges vagyok az ő szőnyege rojtjaihoz. És ha látod az előszobámba, ott van egy kalap, halála előtt azt az öreg zsíros vadászkalapot az apám ott hagyta. Ma is ott függ, hűséges vagyok, még az apám kalapjához is. Volt egy öreg kutyája, már az állatorvos is azt mondta, hogy meg kéne, hát el kellene szenderíteni, egy injekciót kellene adni, már meg se tud mozdulni, szinte etetni kellett. Azt mondta, hogy egy kutyához, amelyik hű volt hozzám hosszú éveken át, én is hű vagyok, halljon meg természetes halállal. Ilyen hű ember volt, és a beszélgetés legvégén csak úgy mellékesen, és úgy mosolyogva megjelezte, kihúzva magát, hogy az élete 50-es éveiben, hogy ha azonban tudná, hogy micsoda Stram titkár, milyen jó barát. És akkor látta, hogy a sok hűséges felsorolás után kicsit úgy ránézek, hogy hogy is van most akkor a hűséggel, látta az arcomon, hogy legyintett, és azt mondta, jó, hát az egész más, az nem kutya, az nem szőnyeg, az nem apám kalapja, az más, az egész más. Az azt meggondolt, hogy én a feleségemet ott hagyom, vagy elválok. De hogy attól függetlenül, hogy nekem egy Stram fiatal barátom van, én nagyon, nagyon szeretem, és hűséges vagyok. Ez az a nagyon kérem, hogy ne tessenek megbotránkozni azon, amiről én most beszélek. Az életet mondom az életből, kedves testvérek.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.